Önök a Híradót látják szombaton este. Acél Anna vagyok, jó estét kívánok! Valószínűleg egy meteor robbant fel tegnap este a légkörben, mégpedig épp a Balaton fölött. 4 nap alatt 500 000 nőtt egy pécsi férfi törlesztő részlete a hitel visszafizetése után. A 66 évvel ezelőtti atomtámadásra emlékezik ma a világ, Japán már az atomenergiától is szabadulna. 3-szor halasztottak a rossz idő miatt, ma végre átúszhatták a Balatont, mint egy 4,5 000. Feltehetően egy meteor robbant fel Magyarország légkörében tegnap késő este. A fényjelenséget több webkamera és amatőr fotós is megörökítette. Csillagászok nem tartják kizártnak, hogy egyes kisebb darabjai elérték a föld felszínt. Károkról a katasztrófavédelemhez eddig nem érkezett bejelentés.
Ezt a felvételt a hulló csillagok megfigyelését végző rendszer kamerája készítette. Jól látszik, ahogy az izzó meteor fénycsíkot húz, majd felrobban. A kozmikus test 3-4 másodpercig látszódott az égen, majd több darabra hullott. A jelenséget szinte az egész országban látni lehetett. Kocsis Antal, amatőr csillagász éppen egy új távcsövet próbált ki, amikor észrevette a fénycsóvát.
Felkaptam a fejemet, és 3-4 másodpercen keresztül, ahogy keresztül húzott az égbolton, egy kicsit ívelt pályát futott be, tehát nem teljesen egyenesen, és a végén szétrobbant, a belseje ilyen lilás és jellegzetes zöld színt mutatott.
A meteor feltehetően a Dunántúl középső része fölött égett el. Erre utal, hogy a vakító fényjelenség után a Balaton térségében dörrenés hallatszott. A robaj okozta lökéshullámokat a becsehelyi és a csókakői földrengés jelző műszerek is rögzítették.
A szakemberek úgy gondolják, hogy egy 1 méteres nagyságrendű meteor érkezhetett be a légkörünkbe, amely körülbelül 20 km magasságban robbant fel, és egy óriási fénylést, villámlást, tűzijátékszerű felrobbanást okozott, amelyet az egész országban láthattak.
A tűzgömb fényességéből és pályájának ívéből a csillagászok arra következtetnek, hogy a meteor tömege nagyjából 1 tonna lehetett. A robbanás után egyes darabjai elérhették a föld felszínt is. Károkról a katasztrófavédelemhez eddig nem érkezett bejelentés.
4 nap alatt 500 000 forinttal emelkedett egy pécsi férfi törlesztő részlete, miután egy összegben visszafizette a svájci frankban felvett hitelét. A bank először az árfolyam ingadozással indokolta a 500 000 növekedést, később azt mondták, elfelejtettek szólni az előtörlesztési díjról. Az ügyben a bank vizsgálódik, a férfi pedig a PSAF-hoz fordult.
Ez volt a miénk.
Kevsics Antal annak a lakásnak a kapucsengőjét mutatja, amelyeket azért adtak el, hogy visszafizessék a svájci frankban felvett hitelüket. A banknál június 20-án azt mondták, 7 600 000 forintot kell fizetniük, hogy töröljék a jelzálogot. Ezt Kersicsék még aznap befizették. 2 hétre rá azonban a bank közölte, tartozásokat csak részben törölték, mert fent maradt még mintegy 500 000 forint, amelyet először árfolyam ingadozással magyaráztak. A svájci frank azonban nem erősödött ennyit. Mint kiderült, az előtörlesztési díjat elfelejtették felszámítani.
Azt nem értettem, hogyha beleférünk a törzstartozásba, miért nem azt írták le, és akkor a jelzálogot leveszik, és ezt valamilyen más formában mi törlesztjük. De ebbe ők nem mentek bele, hanem a törzstartozás befizetett összegéből végtörlesztési 4%-os büntetés, vagy én nem tudom, hogy mi ez, ezt írták volna bele. Miután eszükbe jutott, hogy ezt elfelejtették nekünk mondani.
Ez teljesen elképesztő egyébként.
A Híradó által megkérdezett gazdasági jogász szerint a banknak kötelessége közölni a hitelt visszafizetővel, hogy hány napon belül kell fizetnie, és hogy milyen napi árfolyamon számolták el a kölcsön visszafizetését.
Az ilyenkor szokásos eljárása a bankoknál az az, hogy az ügyfél kérésére egy hivatalos nyilatkozatot állítanak ki, és ebben a nyilatkozatban tájékoztatják az ügyfelet arról, hogy milyen összeggel lehet lezárni az ő hitelszerződését, illetve minden egyéb olyan feltételről, amiről az ügyfélnek tudnia kell.
A bank szerint a többletköltség csak egy része adódhat előtörlesztési díjból.
Elég sok tényezőtől függhet ez a dolog. Meg kell vizsgálnunk az ügy részleteit, hogy az ügyfél által említett 500 000 forint az milyen részekből tevődik össze, mennyi idő alatt jött össze, és ahogy ígértem, hétfő reggel megkezdjük ennek a kivizsgálását.
A bank azt ígéri, hétfőn személyesen keresik meg Kersics Antalt, hogy tisztázzák, mi történhetett.
Az MSZP szerint mi hamarabb át kell alakítani az úgymond felelőtlen gazdaságpolitikát, amelyet a Fidesz folytat. Lukács Zoltán, szocialista országgyűlési képviselő úgy látja, hogy a gazdasági válság második hullámának érkeztekor a magyar gazdaság gyengébb, mint valaha. A politikus szerint sürgősen vissza kellene állítani a két kulcsos SZJA rendszert, az Út a munkába programot, míg az uniós fejlesztési forrásokat munkahelyteremtésre fordítanák. Az önkormányzati devizahitelek ügyében pedig azonnali tárgyalásokat kezdenének a bankokkal.
Le kell ülni ennek a kormánynak, és megoldást kell találni, mert az önkormányzatok legnagyobb százalékában fideszes vezetési önkormányzatok voltak azok, akik ezeket a devizahiteleket fölvették, ezért aztán ebben az ügyben dupla felelősséggel rendelkezik.
Elveszítette évtizedek óta fennálló kiváltságát, és már nem a legjobb adós az Egyesült Államok. A Standard & Poor's nemzetközi hitelminősítő ugyanis egy fokozattal leminősítette az ország hosszú távú adósosztályzatát a növekvő költségvetési hiánnyal kapcsolatos aggodalmak miatt. Washington a döntés után úgy reagált, a hitelminősítő elszámolta magát.
Megtörtént, amire az Egyesült Államok eddig csak a rémálmaiban gondolt. A világ legnagyobb hitelminősítője, a Standard & Poor's egy fokozattal leminősítette a növekvő költségvetési hiánnyal kapcsolatos aggodalmak miatt. Az amerikai kincstárjegyek mostantól nem számítanak a világ legbiztonságosabb befektetésének, az Egyesült Államok pedig magasabb kamatokat fizet a hitelei után. A legjobb védekezés a támadás. Washington a döntés után azzal vádolta a hitelminősítőt, hogy elszámolta magát. A jegybank pedig visszautasította, hogy a leminősítés kockázatosabbá tenni az amerikai állampapírokat. A republikánusok az amerikai elnököt tartják felelősnek a kialakult helyzetért. Felszólítom Obama elnököt, hogy azonnal mentse fel Timothy Geithner pénzügyminisztert. Terjesszen az amerikai nép elé egy gazdasági tervet, amely még az idén kiegyensúlyozza a költségvetést, gazdasági növekedést indít be és munkahelyeket teremt, mondta Michel Bachmann, republikánus elnök jelölt. Gazdasági elemzők szerint, amennyiben az Egyesült Államok a visszaminősítés miatt egy korábbinál is gyorsabb kiadás csökkentésre kényszerül, az az egész világgazdaságot jelentősen lassíthatja.
Akár recesszióba is lögheti, ez az új félelem egyébként a világban, és hogyha ez így bekövetkezik, az egészen biztosan a magyar növekedési kilátásokat is jelentősen fogja fékezni.
Kína, Amerika legnagyobb hitelezője, felszólította Washingtont, hogy fékezze meg az eladósodását, valamint kategórikusan kijelentette, a világnak egy új, stabil tartalékvalutára van szüksége az amerikai dollár helyett.
Egyre több kritika éri a nagy nemzetközi hitelminősítőket. A válság kitörése után azzal vádolták őket, hogy önös érdekből nem figyelmeztettek a pénzügyi kockázatokra. Az utóbbi időben pedig egyre többen vélik úgy, hogy túlzott szigoruk miatt olyan országokat hoznak még nehezebb helyzetbe, amelyek meghozták azokat az intézkedéseket, amelyek kihúzhatják őket a válságból.
A hitelminősítők az 1929-es nagy gazdasági válság után váltak fontossá, amikor egyre többen vettek részvényeket, és tudni akarták, hogy biztonságban lesz-e a befektetésük. Igazán három cég számít befolyásosnak a piacon. A Standard & Poor's és a Moody's amerikai, a Fitch Ratings francia kézben van, bár sok európai szerint ez utóbbi is amerikai érdekeket szolgál. Az első komoly kritikák 2008 őszén érték a három nagy céget. Ők ugyanis még egy héttel a Lehman Brothers csődje előtt is befektetésre ajánlották az akkor már a végét járó bankpapírjait. Az utóbbi hónapokban viszont inkább túlzott, sőt egyesek szerint célzott szigorúkért kárhoztatják őket, elsősorban európai politikusok. Portugália és Írország újabb és újabb leminősítése után José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke is kikérte magának, hogy a hitelminősítők olyan országokat hoztak még nehezebb helyzetbe, amelyek éppen meghozták azokat az intézkedéseket, amelyek kihúzhatják őket az adósság csapdából. Vivian Reding uniós biztos pedig már arról beszélt, fel kellene darabolni a három nagyot és saját uniós intézetet létrehozni. Egy-egy leminősítés ugyanis katasztrofális következményekkel járhat. A befektető cégek gyakran automatikusan követik az ajánlásokat, így van a működési szabályzatukban. Olaszországban perre készülnek a cégek ellen. Azt vizsgálják majd, milyen befolyásuk lehetett a három hitelminősítőben tulajdonrészbirtokló bankoknak és a kockázati alapoknak az olasz részvények elleni spekulációban. Ha ez bebizonyosodik, a három nővér hitele alapjaiban kérdőjeleződhet meg.
A védett kor intézménye és a kismamák munkajogi védelme is beépül a munkatörvénykönyvének tervezetébe az első konzultációk után. A jövő héten a szakszervezetekkel és a munkaadókkal is tárgyalásokat kezd a Nemzetgazdasági Minisztérium, és az új jogszabálytervezetet a konzultációk után nyújtja be a kormány az országgyűlésnek, amely még az ősszel dönthet az új munkatörvénykönyvéről. A szakszervezetek, az ellenzéki pártok, de a KDNP és a Fidesz frakció is több ponton bírálta a Matolcsy György vezette minisztérium első javaslatát.
A szakszervezetek, pártok, civil szervezetek a pénteki határidőig 150 észrevételt küldtek a Nemzetgazdasági Minisztériumnak. Pataki Péter, az MSZOS elnöke szerint azonnali tárgyalásokra van szükség.
Hát, hogy arányt mondjak, ez egy 180 szakaszból álló törvény, ehhez 116 pontban fogalmaztuk meg a kifogásainkat, tehát nagyon sok van. A lényeg, hogy egyrészt egy nagyon rossz egyensúlytalanságot állít elő ez a törvény, egy vállalkozói, munkáltatói túlhatalmat.
Gaskó István, a Liga szakszervezetek vezetője szerint a tervezet több ponton alkotmányellenes, és a javasolt intézkedések 95%-a rontja a munkavállalók helyzetét.
Ez a törvénykönyvi javaslat gyakorlatilag elveszi a munkavállalók jogait, belemászik a magánéletükbe, csökkenti a jövedelmüket, és még a védelmi képességüket is erősen korlátozzák.
De fog hasonlítani a konzultációs munkaanyagra, ez egyelőre nem eldőlt kérdés.
Szijjártó Péter még korábban azt mondta, hogy a javaslat csak munkaanyag, és az egyeztetések után biztos változni fog, valamint figyelembe veszik a szociális konzultáció eredményét is.
Mi is van leírva egy bárhonnan származó konzultációs munkaanyagban, az emberek döntése az irányadó, tehát védett kor intézménye lesz, annak megfelelően, ahogyan az emberek arról döntöttek.
A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményben reagált a beérkezett javaslatokra. Ebben azt írják, hogy a védett kor intézményét és a kismamák munkajogi védelmét beépítik. A kritikák miatt a szabadnapok számát nem változtatják meg, és megerősítik a munkavállalók személyhez fűződő jogainak védelmét.
Visszavonta a horvát kormány az INA horvát olajcég három területre vonatkozó kutatási engedélyét is, így a MOL irányítása alatt lévő olajtársaság 80 milliárd köbméternyi gáz kitermelési lehetőségét veszítette el. A zágrábi kabinet szerint a három területen még el sem kezdték a kutatási tevékenységet, pedig a határidő márciusban lejárt. Horvát szakértők szerint a céget irányító MOL-nak nem érdeke az INA növekedése, amíg nem tudja átvenni a teljes irányítást. Most a részvények 47%-a van a birtokában. Az INA szerint viszont az olajfinomítók korszerűsítésére, továbbá a szíriai és az észak-adriai beruházásokra koncentráltak. A MOL egyelőre nem nyilatkozik az ügyről. Lezuhant a NATO egyik helikoptere Afganisztán középső részén. 31 amerikai és 7 afgán katona meghalt. A nemzetközi koalíciós erők az afgán hadsereggel közösen hajtottak végre hadműveletet Szadabád közelében. A tálibok közleményben ismerték el, hogy ők lőtték le a helikoptert. Szóvivőjük szerint ugyanis a NATO a körzetben megtámadott egy házat, amelyben lázadók gyűltek össze. Atomenergiamentes társadalmat ígért a japán kormányfő a hiroshimai atomtámadás 66. évfordulóján. A fukushimai erőmű márciusi katasztrófája után még több szigetországi utasítja el végérvényesen a nukleáris energia békés felhasználását is. Mint minden év augusztus 6-án, most is az atombomba ledobásának pillanatában reggel 8 óra 15 perckor csenddel emlékeztek a japánok a hiroshimai áldozatokra.
140 ezer lélekért szól a harang augusztus 6-án. Ennyien vesztették életüket 1945-ben. Az Enola Gay amerikai bombázóról Hiroshima felett ledobott atombomba, a Little Boy, 600 méter magasságban robbant fel. Több mint egy kilométeres sugarú körben minden a földdel vált egyenlővé. Az áldozatok pontos számát ma sem tudni. Mindannyiukra emlékeznek ilyenkor a hiroshimai békeparkban. Idén nem csak a történelmi eseményeket idézték fel a beszédek. A fukushimai atomerőmű márciusi balesete miatt Japán teljesen felülvizsgálja energiapolitikáját, mondta a miniszterelnök. Nagyon sajnálom, hogy bíztam az atomenergia biztonság mitoszában, ismerte el Kan Naoto. Megígérte, csökkenti Japán nukleáris függőségét, és távlati célja az atomenergiamentes társadalom. A hiroshimai megemlékezés napján Magyarországon is tisztelettek az áldozatok előtt.
Jászmin, te is háromra vagy, jó? Egy, kettő, három!
Az első motívum mindig az emlékezés. A második motívum mindig a megelőzés, tehát figyelni arra, hogy egyáltalán a tömegpusztító fegyverek mennyisége csökken-e a világban. Azt kell mondani, hogy csökken, de még nem eléggé.
A Magyar Békeszövetség több mint 15 éve minden augusztus 6-án emlékkoszorút dob a Dunába.
A 60 évvel ezelőtt kényszermunkatáborokba deportáltakról emlékeztek meg Kisnémediben. 1951-ben 29 embert vittek el az ávósok a településről a hortobágyi munkatáborba. Közülük ma már csak 6-an élnek. A parlamenti pártok képviselői is részt vettek a megemlékezésen.
Amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk.
Néma fülhajtása emlékeztek a túlélők a 60 évvel ezelőtt elhurcolt hozzátartozóikra.
Mi egy vérből valók vagyunk.
60 éve 29 embert vittek el az ávosok Kisnémediből a hortobágyi munkatáborba. Közülük ma már csak 6-an élnek. Azt mondják, hogy a mai napig nem felejtették el a szörnyűségeket.
Mondtuk az ávósoknak ottan, hogy hát vannak köztünk gyerekek is, hát azoknak enni kellene, hát enni adjonak, vagy a gyerekeket lássák el. Azt mondták, hogy dögöljön meg, nem érdekel.
Kisnémediről egy csecsemőt is elhurcoltak, aki nem sokkal később éhen halt. Az emlékművön neki külön táblát állítottak. A kisnémediek több mint 2 évig voltak munkatáborban, de szabadulásuk után sem lett jobb a helyzetük.
Betereltek bennünket, illetve apukámat, hogy amíg oda voltunk, hogy nem fizettünk adót.
A hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcoltak egyesületének elnöke azt mondta, eddig senki nem kárpótolta az akkor deportáltakat.
Ezeknek az embereknek a méltó kárpótlása, ez tulajdonképpen egy elsődleges feladatnak kéne lenni a politikában, mert ennek üzenet értéke van.
1950 és 1953 között a kommunista hatalom 10 000 ártatlan embert hurcolt a kommunista kényszermunkatáborokba. Az embereket önkényesen válogatták ki a településeken, bár hogy bírói ítélet nélkül.
70 éve, hogy a bukovinai székelyeket az akkori magyar kormány Magyarországra telepítette. Ezt a jubileumot ünneplik idén a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Fesztiválján, Bonyhádon. Az 5 országot átszelő rendezvény célja, hogy összehozza az elszármazott bukovinai székelyeket.
Hasonlók voltak a lyukuk, és énekeltünk, mert gyerekek voltunk, főleg akkor, hogy énekeltük hozzánk, hogy a piros, fehér, zöld, a hazája, drága magyar.
Dávid János mindössze 10 éves volt, amikor 1941-ben Andrásfalváról Magyarországra telepítették a családját. Velük együtt csak nem 10 000 bukovinai székely érkezett az országba. Akkor a 40-es években már több támadás is érte a székelyeket Romániában. Sokszor már anyanyelvüket sem használhatták, így azt mondja, boldogok voltak, hogy Magyarországra jöhettek.
Nagy örömet érzett az ember, és főleg amikor bácskába odaértünk, hogy tényleg az ember olyan, még a nap is talán szebben sütött itt, amikor oda kerültünk, mert szinte jobb kedve volt. Mi is egy olyan pedagógus tanítói lakásba kerültünk.
A bukovinai székelyeket az 1700-as években még a Habsburg Birodalom készítette menekülésre, Bácskából pedig 1945-ben Tito partizánjai elől kellett menekülniük. Végül Tolna és Baranya megyében telepítették le őket. Itt Bonyhádon már 2000 óta találkoznak a Lengyelországban, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában és Magyarországon élő bukovinai székelyek. A Bukovinai Találkozások Fesztivál célja, hogy az elszármazott székelyek megismerjék egymást. A rendezvény évről évre sikeresebb, véli a főszervező.
Egyre közelebb kerülünk egymáshoz, tehát csoportok kapnak meghívást már csoportoktól, és nem kell már feltétlenül a Székely Szövetségnek a közvetítése ehhez. és tanulmányok, konferenciák születtek ebből, kiállítások, fotókiállítást nyitottunk például az eddigi fesztiválok fotóiból néhány évvel ezelőtt, tehát nagyon sok hozadéka van.
A bukovinai találkozások fesztivál augusztus 7-éig tart Bonyhádon. Ez idő alatt számos néptánc és népzenei előadás várja az érdeklődőket, vasárnap pedig kopjafalvatással zárul a rendezvény.
Kamerák segítségével fogták el a szeméttelepre betörőket Győrben. Három férfi a kerítésen át mászott be a hulladékudvarba, a térfigyelő kamerák viszont felvették őket. Így a diszpécser azonnal értesítette a biztonsági szolgálat munkatársait. A férfiak nem guberálni érkeztek a szeméttelepre, hanem elektronikai cikkeket és fém hulladékot akartak lopni.
Gyakorlatilag a pólóját a fejére húzva próbálja átszázni magát.
A kamerák felvételét mutatja a Győr-Szol biztonsági vezetője. Ezt látta a diszpécser, amikor értesítette a biztonsági őrt, aki azonnal a helyszínre ment.
Az elkövetők közül kettő autóval próbált kereket oldani, és a kollégám fizikailag gyakorlatilag visszatartotta.
Az őr benyúlt a kocsiba és megfogta a kormányt, így a férfiak nem tudtak elmenni, amíg megérkeztek a rendőrök. Egyik társuk, egy nő viszont elfutott.
A cselekményt úgy követték el, hogy előtte egy vendéglőben együtt italoztak, elindultak, és kellő hangulatba lépve követték el ezt a bűncselekményt.
A férfiak közül az egyiket már ismerték a rendőrök, korábban is lopás miatt fogták el. A férfinak köze lehetett egy korábbi szeméttelepes betöréshez is. Ezeket a felvételeket még múlt héten rögzítették. Látszik, hogy a tolvajok annyira megpakoltak egy talicskát, hogy azt nem tudták eltolni, így a kerítésen keresztül dobálták át a fémeket. Győrben egyébként 42 hulladékudvar van, valamennyit bekamerázták pont a lopások miatt. A tolvajok általában ezeket a konténereket keresik, amikben fém vagy elektronikai hulladék van. A lopással és a rongálással évente több milliós károkat okoznak. Az MTI Hírcentrumot Győrből Huszár Judit tudósította. A rendőrséghez fordult egy idős asszony a Heves megyei Mezőszemerén, mert azt mondja, rendszeresen lopnak tőle ugyanazok az emberek. A 76 éves nő azt mondja, már fényes nappal is bejönnek a kertjébe. A rendőrség egyelőre ismeretlen tettes ellen nyomoz.
És hátul van egy góri, meglátni, ott lenyomták a dorótot, és hogy jöttek be.
Azt mutatja a szomszéd, hol jöttek be a tolvajok. Tőle is többször loptak már tyúkot. Jakabnénak pedig a zöldséges kertjébe járnak éjszakánként.
Én csak a 10 órakor jön egyik csapat. Én már most 2 hónapja fel vagyok, mindig a magamét őrzöm, a kártyámet őriztem, meg a csirkémet őriztem. 2 hónapja. A másik, meg 2 órakor, azok veszedelmesebbek, akik 2 órakor jönnek.
Néhány napja rajta kapott egy amúgy börtönviselt nagymamát és az unokáját, ahogy éppen zöldséget visznek a kertjéből. Utánuk ment, de a gyerek megdobta egy kővel. A szemét találta el.
Folyott itt a kezem közt a vér kifele.
A tolvajok elsősorban idős emberektől lopnak. Eddig nem bántottak senkit. A helyiek szerint mindössze 2 családdal van probléma a településen.
Nem kell mindenkit egy kalap alatt kezelni. Ezt a 2 családot kell mindenféle úton módon rendbe tenni, még hogyha állami gondozásba kell volna a gyereket akkor is.
A rendőrség egyelőre csak annyit közölt, hogy ismeretlen tettes ellen nyomoznak. A helyiek azt szeretnék, ha a rendőrök és a polgárőrök is gyakrabban és később éjszaka is járőröznének a környéken.
4,500 úzták át a Balatont az idén. Megszervezni sem volt egyszerű a 29. rendezvényt. Többször halasztották el, és csak tegnap délután vált biztossá, hogy most megtartják az átúszást. A résztvevőknek 5200 métert kellett teljesíteniük 22 fokos vízben, Révfülöp és Balatonbográk között.
Az első úszok ebben a pillanatban csobbannak bele a vízbe. Ú, de szaladnak!
Élőben közvetítette az MTV a 29. Balaton átúszást. Idén sem volt könnyű dolga a szervezőknek, 3-szor halasztották el a versenyt a rossz idő miatt. Végül péntek délután derült ki, hogy úszhatnak a versenyzők. Volt, aki például krémmel kente be magát.
Azért, hogy ne dörzsödjön ki az embernek a...
Hanyadjára vág neki ennek a távnak?
Azt hiszem 7. vagy 8. már nem is tudom pontosan.
Idén is segítettek a vitorlások és motorcsónakosok. 150-160 hajó állt sorba, hogy mutassák az utat.
Az úszó folyosónak pontosan az a célja, hogy ha valaki úgy érzi, hogy megfárad vagy elfárad, kér menjen, ússzon oda a vitorláshoz, kap segítséget, szálljon föl, pihenjen meg, szőlőcukorral, ásványvízzel kínálják, és folytassa tovább. Ha úgy érzi, hogy mégsem tudja, akkor pedig föladhatja, és kiszállítjuk a partra.
Elkelt a segítség. Csak nem 100 embert vittek partra a hajósok. A legtöbben azonban végigúzták az 5200 méteres távot. Volt olyan is, aki a táv legvégén a Balatonboglári parton is úszott, miközben a többiek már integettek. Az úszókat, ha nem is rajongók, de lelkes családtagok várták. Az idén 4500-an úszták át a Balaton.
Bővebb összefoglalót a Balaton átúszásról adásunk után a balatoni nyárban láthatnak. Valószínűleg egy meteor robbant fel tegnap este a légkörben, mégpedig éppen a Balaton fölött. 4 nap alatt 500 000-val nőtt egy pécsi férfi törlesztő részlete a hitel visszafizetése után. A 66 évvel ezelőtti atomtámadásra emlékezik ma a világ. Japán már az atomenergiától is szabadulna. Most sporthírek következnek, utána időjárás jelentés. Híradóban legközelebb 22 óra 30 perckor várom Önöket. Viszontlátásra!
Nevetni kell, ennyi az egész. Balázs Péter kabaréja. Holnap 20 óra 10 perckor az M1-en.
A fővárosi zöldfehérek eddig a bajnokságban kultúráltan és eredményesen focizó pécsieket látják vendégül. Az Üllői úton azonban minden csapatnak különösen nehéz dolga van. FTC, Pécsi MFC. OTP Bankliga bajnoki labdarúgó mérkőzés. Holnap 15 óra 50 perckor élőben az M1-en. Akik lemaradnak, este megnézhetik az M2-n.
Úgy fáj a fejem.
Vegyél be egy aszpirint.
Ízületi fájdalomra tudsz valamit?
Tessék, egy aszpirin.
Sajog a hátam.
Tudom, aszpirin.
Az aszpirin közvetlenül a fájdalom helyén hat, így hatékonyan szabadít meg a fej, hát és ízületi fájdalmaktól.
Aszpirin, a fájdalomcsillapítás szakértője. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.